Továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok, és benne a témánk a transzcendentális meditáció, ami számomra egy nagyon fontos dolog, és számotokra is az lehet, ha kipróbáljátok. Én 10 éve, lassan 10 éve gyakorlom ezt a technikát, és tényleg első kézből tudom állítani, hogy egy nagyszerű dologra van szó, és azért is gondoltam, hogy a jövőnkről nem beszélhetünk úgy, hogy nem beszélünk olyan technikákról, amik a mentális képességeinket karban tartják, ahogy Erika is mondta, hogy a higiéniánkra adunk a fogunkat mosunk, de közben az elménkkel, a mentális állapotunkkal nem feltétlenül foglalkozunk, miközben hát ha zavar van az ember fejében, és elhangolódik a hangszere, akkor azért elég nehéz jól teljesíteni, tehát nagyon-nagyon fontos, hogyha egy egészséges, jól működő társadalmat akarunk fenntartani, akkor abban egészséges, fenntartható elmék és emberek létezzenek. Még arról beszélt egy picit, hogy már valamelyest említettétek, hogy igen, Maharishi hozta ezt be a köztudatba, de hogy mégis mi volt ennek a története, meg hogy egyáltalán ugye nagyon fontos, hogy nagyon sok kutatást is csináltak ezzel kapcsolatban, amik szintén fizikai bizonyítékkal szolgálnak.
Hát ugye ebben nagyon fontos azt látni, hogy miért. Ugye Maharishi, aki eredetileg ugye az Allahabad Egyetemen fizikát végzett, tehát ő fizikus hivatalosan, de utána az egyetem után ugye elkül a kor akkor egyik legnagyobb ismert tanítójához, ugye, aki csak röviden Gurudevnek hívunk, hogy Brahmananda Sarasvatihoz, ő volt akkor ennek a védikus hagyománynak Indiában a feje, tehát akit megválasztottak. Ez Indiában úgy néz ki nagyjából, hogy most, amikor mondjuk az akadémiai doktori tanács beavat valakit, mondjuk az akadémia elnökének, tehát, hogy az összes jógi, tehát ott a Himalájában, akik ezt a hagyományt képviselik, ugyanazokkal a tudásokkal, tudatállapot, egyéb tapasztalatokkal együttesen ülnek össze, és döntik el, hogy ott akkor abban a időszakban egymás közül kit látnak, aki tényleg a legmagasabb szintre fejlődött, vagy tényleg azt a értéket képviseli, ami a védákban ezzel kapcsolatban le van írva, és őt így választották meg ott a 30-as évek elején, és ugye Maharishi ekkor került hozzá közvetlen tanítványnak. Szóval megcsinált az egyetemet, és utána a szülétől engedélyt kért, és akkor csatlakozott hozzá, és akkor 13 évig volt ő a közvetlen tanítványa, olyannyira, hogy utána Gurudevnek ő lett a személyi titkára. Tehát nagyon sok helyre már utána őt küldte, tehát azért lett utána nagyon tapasztalt, ilyen nagyon magas szintű szervező, amit utána itt is kint is ez az egésznek a megszervezéséhez kellett, tehát neki ebben nagyon nagy zsenialitása is volt, és hát utána nyilván a tanár látja a tanítványban, hogy na akkor a potenciált, és akkor még mielőtt Gurudev távozott volna, ugye így szól a történet, Maharishi is mesél róla, tehát őt kvázi kiválasztotta, hogy most már az emberiség és máshol is más országokban egy olyan forduló ponton vagyunk.
Mert ez eddig azért csak általában Indiában
is zárt. És ott is egy számára. Nagyon szűk kör. Tehát ha most megnéznénk, szerintem akkor Gurudevnek lehet, hogy lehetett egy tucat tanítványa. Tehát, hogy ilyen, és nem is biztos, hogy mindenki meg is kapta a technikát. Ugye abban a hagyományban ez volt, hogy előtte megnéztek, hogy tud egy kis tesztelés, egy kis ez az ahol. És viszont Gurudev nyilván a saját tudatából, a fejlettségéből lát, hogy az emberiség egy hatalmas forduló előtt áll, és más népek nemzeteiben is ébredeznek a lelkek, tehát a tudat készen áll erre, és ugye Maharishi szó szerint elküldte, hogy na akkor menj, és ezt a tudást most már tedd elérhetővé mindenki számára, hiszen ez mindig így is volt, ez soha nem volt egy ilyen zárt körül valami, és eljött ennek az ideje, és hát nyilván ugye erre készítette fel, és ugye 59 környékén ugye akkor indul el az első ilyen nagy világkörüli turnéra, hogy manapság kezdjük mondani. Előtt Indiában tartott nagyobb előadásokat, és akkor látta Maharishi, hogy most jött el az idő, amit Gurudev ugye számára is jelzett, és akkor ugye elindul. És hát ugye a híres történet az, amikor ugye San Franciscóban megérkedik Amerikában, és onnantól került be.
Ez a hippi korszak aranykorában, tehát évek, nyilván termékeny talajra hullott a dolog.
Igen. De Maharishi ugye nagyon-nagyon odafigyelt erre, tehát pont ezért, mert ott nagyon félre is szaladhatott volna, ugye azért a történet, hogy ne csak ilyen ugrálók legyünk ott az utcán, mert akkor minden volt. És hát ugye pont amivel megvolt neki a tudományos háttere, tehát szinte ahogy a meditálók létszáma, a tapasztalatok olyan mélységet, gazdagságot hoztak egy ilyen 5-10 éven belül, ugye 70-es évektől, tehát azonnal a körülötte összegyűlt tudósokat arra ösztökélte, hogy ez egy természetes technika, a tudat és az idegrendszer saját természeti törvényei végül is hajtják ezt a módszert, olyan, mintha egy szabadesésben egy labdát elejtek, és látom, hogy mit csinál a gravitáció, és akkor Newton ugye nézegette hónapokig, és akkor megfejtette, hogy mi is ez a törvény. Tehát, hogy ebben ugyanilyen természeti törvények munkálkodnak, és hogy ma már ugye a tudomány, ugye ez 70-es évek, tehát vizsgálati módszerei, EEG, egyebek, akkor kezdtek ugye olyan rálátást adni az agyi folyamatokra, hogy azt mondta, hogy na kezdjétek el vizsgálni, mert fogtok találni valamit. És így lett a történet, hogy megtalálták, hogy a tiszta tudat az a negyedik fő tudatállapot egy embernél.
Rengeteg tudományos kutatás támasztja alá TM-nek a sikerességét. Én bátran állíthatom, és szerintem minden túlzás nélkül lehet mondani, hogy ez ma a világ legkutatottabb meditációs technikája. Több mint 700 tudományos kutatás áll rendelkezésre, amelyeket hatalmas kötetekbe foglaltak, és hát csak hogy lehessen érzékelni, ugye mi körülbelül 23 éve tanítjuk most már a TM-et, amikor mi tanárok lettünk, akkor jött ki, volt teljesen friss az 5. kötet ennek a tudományos munkának, ennek a sorozatnak, és mára már 7 kötet áll rendelkezésre. Tehát gyakorlatilag 10 évente megtelik egy ilyen, hát jó, kilós súlyú, hatalmas, nagy méretű tudományos kutatás. Mit összefoglaló. Rengeteg kutatás van, ezek ugye a pszichológia területéről, az orvostudomány területéről, sőt, szociológiai kutatások is vannak, majd erről nyilván ott később még beszélhetünk, de ami az egyént illeti, nyilván az egyéni pszichére kifejtett jó hatások, az egyén fiziológiájára, egészségére, az egy elme és a test összhangjára, koordinációjára kifejtett jó hatások, de ugye ahogy az előbb is mondtad, azon keveset gondolkodunk, hogy a cselekvésünknek az eredményessége az mind múlik. Ugye a cselekvés eredményessége attól függ, hogy milyen a gondolkodás. A gondolkodás minősége pedig a tudatunk minőségétől függ. Tehát a tudat állapotunk az alapvetően meghatározza az egész életünket, ahogy te is mondtad. Tehát ezért nagyon érdemes ezzel foglalkozni, és kell is ma már, hiszen annyira rohanó az életvitel. Én azt szoktam mondani, hogyha 200 évet visszaugrunk, az emberi fiziológia 200 évvel ezelőtt nem ilyen volt.
Hát szerintem, hogy embert 200 évvel idehoznák, a szívinfarktus kapta 5 percen belül.
Valószínű, tehát pontosabban a fiziológiánk nem változott 200 év alatt annyit, mint amennyit az életvitelünk. És ugyanazt várjuk el mentálisan és testileg is, hogy ugyanolyan jól teljesítsünk, ugyanazzal a fiziológiával és idegrendszerrel. Tehát, hogyha ilyen nagy nyomásnak tesszük ki, körbeutazzuk a földet egy nap alatt, több nyelvet akarunk beszélni munkahelyen, családban, mindenütt meg akarjuk állni a helyünket, egyszer is mindenütt tökéletesek akarunk lenni, akkor gyakorlatilag elkerülhetetlen ma már, hogy berakjunk a napirendünkbe valamit, ami ezzel is foglalkozik, hogy a teljesítő képességünket ki kell tágítani. Mentálisan, de fizikailag is. Különben jön a pánikbetegség, jön a stressz felhalmozódás okozta rengeteg betegség, amit egyébként a tudományos kutatások is mutatnak, hogy 80-90%-a pszichoszomatikus a betegségeknek. Tehát, hogyha a stresszt kezeljük, a stressz szintünket csökkentjük, akkor gyakorlatilag azokat ki lehetne zárni.
Én szerintem egy olyan dolog, amikor az ember elkezd meditálni, akkor érzékeli az, hogy valójában mennyi mindenre kihat az egész gondolkodásmódunk, az egész életvitelünk, és ezért nagyon nehéz valakinek ezt elmagyarázni, aki nincsen benne, hogy na de hát hogy csinál, mit csinálják, hogyha ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, és hát egyszerűen mégis könnyebb, ott lesznek ezek a dolgok, tehát ez is egy nagyon fontos, hogy azért nem azt jelenti, hogy itt varázsütésre minden, mint egy hollywoodi filmben minden meg fog változni, és te leszel Dr. Strange.
Mint a Lucy-ba. Igen. Tehát, hogy egyből látod az őrindot.
Igen, tehát hogy az marad, csak egyszerűen valahogy könnyebben tudja az ember ezeket a dolgokat kezelni, és nem azt jelenti, hogy nem lesz tőle ideges, valaki egyszer volt, valamint fölidegesítette magam, teljesen joggal is, hogy hát nem látszik, hogy meditálsz. Nem azt jelenti, hogy nem leszek soha dühös, ha valami megalapozott.
Igen, ez nagyon fontos. De belül te ugyanakkor teljesen nyugodt
vagy. Igen, és erre egyébként, ha már tudományos kutatásnál járunk, van is egy nagyszerű kutatás, ami pont ezt vizsgálta, hogy egy bizonyos stressz helyzetre hogyan reagál egy TMS, és hogyan egy átlagember. Mennyi idő kell ahhoz, hogy visszatérjen a normális stressz szintje? És az volt az eredmény, hogy míg az illetőnek, aki mondjuk nem gyakorolta a TM-et, annak több órára volt szükség, hogy ugyanarra az állapotba
visszatérjen. Napokig akár el tud kaszogni valaki
a problémán. A TM-eseknél meg 1-2 perc. És ez a nagyszerű, ez a csodálatos az egészben, hogy gyakorlatilag azzal, hogy csak naponta kétszer leviszed magad ebbe a mély nyugalomba, ami egyébként többszörösen mélyebb, mint a legmélyebb alvásban megtapasztalható nyugalom, miközben határtalanul éberek vagyunk. Tehát ez volt a különlegesség, amit 71-ben ugye a Robert Keith Wallace nevezetű tudós ugye a pihenéssel teli éberség állapotát felfedezte a PhD munkájában, és azóta tudjuk, hogy van ez az állapot, mint negyedik tudatállapotunk, hogy gyakorlatilag ezt az állapotot, hogyha megtapasztaljuk, akkor innentől kezdve mindenre kihat. Mindenre kihat.
És egyébként nagyon
elméletestre egyszerre.
És egyébként nagyon érdekes, mert ugye most ezt abban a szemszögben is figyelembe kell vegyük, hogy ugye a tiszta tudatban egy ilyen határtalan ugye minőséget kezdjük el megtapasztalni a tudat szintjén, ami a napi életünkben meg ez a tág látókörként tud megjelenni. Tehát, hogy azon túl, hogy egyre részletgazdagabban tudjuk a világot látni, tehát az is fokozódik, de közben, ami ezt befogadja, a tág látókör is. És ugye ezzel egy időben az a fajta még intelligensebb felfogási képesség, ami szerintem a jövő számára hihetetlenül fontos lesz. Tehát itt most a következő 5-10-20 évben olyan szintű, most egy-két ilyen lassítást még leszámít, hogy mondjuk ilyen járvány, vagy nem tudom, ami most még az emberiség itt átzögykölődik, de tehát olyan szintű tehát technológiába az ezáltal előidézett környezeti változásokon fogunk átesni egyszerűen az átlag embereknek is, hogy ezt fel tudják fogni. És még utána nem csak az, hogy felfogni, hanem aztán ezeket majd használni igen, kell tudni.
Ebben a rendszerben.
Igen, tehát most, amit mondtál, a mesterséges intelligencia, ugye most hetek óta ugye ezzel a beszélgető ugye intelligenciával tele a sajtó, ugye, és most még csak beszélgetnek vele, de már most ez is sok embernél ugye ledobta az égszíjat, hogy most ugye ezt a kis algoritmust, ugye most betennénk ezzel poénkodtam pont Erikát, mikor jöttünk fel a géniuszbe, és akkor nem lesz több géniusz versenyző, mert nem tudnak majd vele. Érted? Tehát kész.
Ja, hát itt nagyon sok mindenki azt állítja, hogy itt most egy olyan, nem csak egyszerűen egy negyedik ipari forradalom
tehát
jön, hanem valami,
überelni.
Ami teljesen feje tetejére fogja
pontosan,
állítani az
pontosan.
Egész.
És amellett, hogy nagyon sok oldalról könnyíti majd az életünket, ha helyesen használjuk, de az átlag embereknek is ugye az, hogy ezzel együtt működni, tehát hogy itt nem az, hogy két generáció majd lassan úgymond elkezdi megszokni, hogy mobiltelefonjaink vannak, meg most már telefon nem otthon van a kis éjjelszekrényemen, hanem a zsebemben, és most már a zsebemben nem a telefonom van, hanem egy olyan számítógépét meséltem a valamelyik nap a meditálóknak, hogy annak idején is nem is olyan távoli, tehát egy 40 évvel ezelőtt, tehát ennek a tized ennyit sem tudó, nem is tudom, hogy fogalmazok, tehát most ez százszor annyit tud egy telefonodba az a processzor, amivel Debrecenben az Atomkiba a gyorsítót próbálták vezérelni, ugye Commodore 64-es,
ugye,
akkor az volt a legjobb. Igen, vagy, és örültünk, hogy leesett a fekete listáról, és akkor behozhattuk ezt a processzort, és akkor most belegondolunk, hogy minden embernek a telefonja, tehát ennek nem is lett milliószoros, meg nem is lehet, hogy az erőkapacitását most összehasonlít, hogy mivel rendelkezik. Az más, hogy mindenki most ugye csak Facebook meg erre használja. És közben nem is tudja, igen, hogy ez atomfegyvert is lehetne, meg akár lézerfegyvert, hát meg nem tudom, precíziós fegyvereket akár fejleszgetni, és ugye erre most ráülnek ugye ráadásul ezek az alkalmazások, tehát amiket már ilyen napi szinten fogunk futtatni, és hány ilyen lesz, és akkor ugye persze lesz, akinek ez könnyen megy, de a többieknek, tehát ehhez is kell egy táglátókör, egy befogadókészség, mert különben óriási feszültségeket fog szülni.
Rugalmasság az elme szintjén.
Tehát, hogy ne egyből negatívan álljunk hozzá, mert ugye ebből aztán az, hogy amit nem tudok elfogadni, akkor azt tagadom.
Persze.
És akkor az ne legyen az életünkben közben. Csak azért, mert nem tudom egyszerűen fel se fogni a működését, se az egészet, hogy került ez ide, úristen, és akkor jön az összes félelem. Ugye ilyenkor jön a félelem automatikusan.
Igen, emiatt is fontos lesz. Igen, az mindig nagyon-nagyon rossz tanácsadó, tehát talán ez az egyik, talán az, nem tudom, annyi jó vonatkozása van a meditációnak, de hogy tényleg ez, hogy kevés, tehát sokkal kevésbé fél az ember.
Az
általában az van, hogy mindent meg lehet oldani, tehát én egyszerűen búvárkodom ott is, az van, hogy igazából minden, szinte 99,9%-a elkerülhető a búvár baleseteknek, ha nem esel pánikba. Ez az élet másik részeire is igaz, hogy egyszerűen, hogyha az ember nyugodtan végig tud gondolni valamit, és át tudja látni ezeket a lehetőségeket, és ezt az ajándékot kapja az ember a TM-től, hogy igenis az, hogy oké, ez most nagyon rosszul néz ki, de egy kicsit veszek egy nagy levegőt, levegőt, és akkor már is látom, hogy akkor jó, de így, vagy amúgy meg lehet oldani, vagy lehet, hogy még csak nem is látom, csak egyszerűen bízom abban, hogy vagyok olyan nyugodt, hogy elinduljak azon az úton, és aztán megoldja magát.
Így van, és ez a poénhőrás, hogy ez a tudatállapot lehetne a hétköznapi alaptudatállapotod, amiről most beszélsz. És akkor most gondold el, hogy ne csak egy pánik helyzetben legyen ott majd, hanem ez minden napot lesz utána. És akkor ez mekkora tényleg, tehát ez egy olyan exponenciális robbanást eredményezhetne még, csak így a hétköznapi életbe is behelyezve, tehát hogy ezeket az őrült technológiákat fel tudjuk dolgozni, arról nem is beszélve, hogy ezeket fejlesztők maguk is, hogyha ugye ilyen fejlettebb tudatossággal kezdik ezeket csinálni, tehát hogy egy részt a felhasználásuknak a hatókörét jobban behatárolni, egyből csökkenthetnénk azt is, hogy ez félelmet gerjesszen, mert ugye most az is gerjesztő, hogy sokszor a fejlesztők sem tudják igazából, hogy ez majd mit fog csinálni.
Tehát, és mik hát lesz? A szakemberek ettől félnek, igen, hogy ez ugye önmagát tanító gépezet.
Hát most már az ott tart lassan.
Hát már volt a Facebooknál volt ilyen kísérlet, hogy kettőt raktak egymás mellé, tanítsák meg, dolgozzanak ki egy nyelvet, és elkezdtek egymással kommunikálni. 3 nap után nem tudták a fejlesztők, hogy miről beszél így a két mesterséges intelligencia. Ebben ez a, hogy kikerülhet a kezünkből pontosan az irányítás.
Ilyen a madárcsember tragédiája.
Igen, szóval ez itt pont egyébként egy másik műsorban beszélgettünk erről, hogy egyszerre kérdezték meg a mesterséges intelligenciát, ki tudná fejleszteni egy gyógyírt a rákra. És azt mondta, hogy igen, valószínűleg igen, még egy kis infóra van a szükségem, de ugyanakkor egyébként ki tudnék fejleszteni egy olyan válfaját is a ráknak, ami gyógyít lenne, és elpusztíthatná az egész emberiséget. Tehát mind a két opció benne van, igen. És igazából az emberek nem is attól félnek, akik óva intenek a mesterséges intelligenciát, hogy a mesterséges intelligencia gonosz lenne, hanem hogy az emberek, akik ezt irányítják. Tehát itt megint csak bejön az, hogy ezért kéne, hogy egészséges emberek
legyenek. Így van, mert most még ez ugye úgy lesz, hogy az ember még mindig ott lesz, mint elsődleges tanító. Tehát, hogy ugye az alapprogramokban ezt még most belevesszük, és bele is kell venni, ugye, hogy ott volt Asimovnál ugye a 3 alapszabály. És ugye itt így van, pontosan ezt nagyon jó helyesen látod, hogy igazából nem a mesterséges intelligencia fog majd hülyeséget csinálni, hanem azok az emberek, akik a mesterséges intelligenciát hülyeségre fogják használni. Arról nem beszél egyébként, hogy nyilván ez egy pont után, pont azért, mert intelligens, tehát azért akármire már majd nem használható. Nem használható erre. Majd elmesélek egy sztorit, még ezt nekem egy korábban, még a kezdetek, amikor ezzel kezdtek foglalkozni ott a 80-as években, amikor olyan processzorok már voltak, akkor mesélték, hogy kipróbáltak egy ilyen magasabb logikai függvényeket is futtató, most ebben nem akarok belemenni matematikailag, ugye processzornak a lehetőségét, és ugye ezt
hát mondjuk... Hozzá, te fizikus vagy egyébként.
Hát ugye? Papírom erről hivatalosan nincs, mert ugye azt a szakot pont azt már nem fejeztem be, de elkezdtem, ez igaz, egyébként a műszaki egyetemről van, igen. De ott ez volt a szakom, tehát amiről diplomáztam, ugye akkor ott ez 90-es évben újra egy ilyen robbanás, ugye a több processzoros rendszerek, mesterséges intelligencia új korszaka, és a többi, és a többi, ugye a 80-as évben volt egy felmenni, és aztán egy lemenni, és aztán 90-es évek elején megint. Na a lényeg, hogy egy ilyen típusú processzort, ilyen programozási nyelvvel az amerikai hadsereg a nukleáris tengeralattjáróknál a rakéta kilövő rendszerek szabályzására akart használni. És ugye ez már elég komolyan felprogramozható már abban az időben is egyfajta öntanulási intelligenc szabályzásra. Csináltak egy olyan tesztet, hogy csak idézőjelben nem volt valós az esemény, de mint hogyha mondjuk egy atomháború szélre sodródtunk, és ugye az amerikai elnök kiadja ugye a aktivizációt. És nagyon érdekes volt, mert a tengeralattjárók többségén, ahova bevezették ezt a rendszert, amikor a kapitány kiadta a parancsot, hogy élesíteni kell a nukleáris töltetket, ezek a rendszerek leálltak. Tehát szabotálták magát az emberi beavatkozást. Tehát itt azért idézően mindig szoktam, hogy mindenki legyen azért kicsit optimista, mert ha ténylegesen ugye intelligensé válik, akkor alapvetően, tehát pont az, hogy ha nálunk intelligensebb lesz, akkor a mi hibáinkat is tökéletesen át fogja látni, és nem...
Hát reméljük, igen.
Nem megölni akar majd bennünket, hanem nagy valószínűséggel csak átveszi majd azokon a helyeken az irányítást, ahol lehet, hogy jobb is, hogyha tényleg ő csinálja, vagy egy olyan, ami kevésbé olyan tehát nem tévedhet úgy meg egyébek, tehát azt most nyilván félig, mindig poénosan is mondom, tehát ezt mindig kifelejtik a képletből, tehát hogy azt, hogy intelligensebb lett, és ez most ugyanaz, mintha azt feltételeznénk, hogyha valaki a többi embertől fejlettebbé válik, és mondjuk eléri azt, hogy megvilágosodás, mert az is egy ilyen fejlettségi szint. És azért a megvilágosodottakról a történelem azt jegyezte fel, hogy az embereket elkezdték segíteni ezek a fejlett emberek. Az összes vallásunk ilyen emberekben torkolik bele, az összes tudományunk sarkalatos előremozdítói Einstein-től kezdeni ilyen emberek voltak.
A megvilágosodott mesterséges intelligencia.
Igen, tehát,
hogy az, tehát, hogy ott
ugye nem az jött ki, hogy az a megoldás, hogy akkor ezt az alacsonyabb fajt tüntessük el a színről, mint a hangyákat verzseljük fel, mert nem, hát épp az, hogy átlátja az egészet is, és még jobban átlátja a mi helyünket, szerepünket ebben, hogy az ő megalkotásában is szerepünk volt, tehát ez kell olyan, mint hogyha a gyerekem majd 20 évesen azt mondja, hát na, ti már csak, hogy szokta nekünk mondani, mik vagyunk?
Boomerek.
És akkor, hát ezek már boomerek, és akkor leradíroznak bennünket, érted, és már akkor beültetnek bennünket egy öregek otthonába, mert mi már nem vagyunk olyan intelligensek, mint ők. Tehát ez nem így néz ki, tehát mert őnál is benne van az, hogy végülis ő viszont a létezését nekem köszönheti, és a tudás szintjének egy részét is nekem köszönheti, és ez mindig ott van.
Tehát és végülis igen, és mi neveltük, tehát remélhetőleg beletettünk annyi igen. tiszteletet, hogy igen, akkor igen, ne akarjon igen, csak.
Tehát az intelligenciának van azért egy ilyen vonalat, és itt nagyon mondtad az elején, azt hiszem már mondtad is, tehát itt egy dolgot fejlítenek ki az intelligenciába, tehát az intelligencia nem csak ez a probléma megoldó készség, amiket most próbálunk automatizálni ezekkel a berendezésekkel, algoritmusokkal, a sajátunkat is ezáltal jobban megérteni, hogy mi mit csinálunk. Ennek van egy másik mozata is, ugye, ez pedig az erkölcsi intelligencia.
Na, és innen, folytassuk
innen. És amikor az intelligencia teljes és fejlett, az ezt is tartalmazza.
Na jó, akkor innen, mert ez egy fontos kérdés, és ezt majd fejtsük ki.